Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, a második fejezet első versétől a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó. Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki, mert az Úré a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi nem egy múltbeli eseményre emlékezünk csupán, de a húsvétnak legalább kettős jelentése van. Az egyik az, hogy ez megtörtént a történelem egy adott pontján. Ez egy másik kérdés, hogy történetileg mennyire lehet ezt igazolni, de a kereszthalálig még a szkeptikus történészek is kénytelenek azt mondani, hiszen 11 Biblián kívüli forrás van arra, ami arról szól, hogy az Úr Jézust valóban megfeszítették. De nem is ez a lényeg, de hogyha abszolút lényegtelen lenne, akkor a történeti valóság, akkor Pál se érezné azt fontosnak, hogy elmondja, de elmondja. Eszetekbe juthatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem, és nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadta harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, amikor Pál írja ezeket. Néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, folytatja. Tehát ezzel kezdi, hogy Jézus feltámadásának tanúi vannak. Ugye elgondolkozik az ember azon, hogy az a Péter, akiről olyan sok negatívum van leírva, miért ad hitelt, miért érdekelt abban, hogy az evangélium úgy, ahogy le van írva, úgy derüljön ki mindenki számára. Azért, mert ezeket az embereket más mozgatja, mint úgy általában az emberiséget. Ők nem sikertörténetekben akarnak élni, hanem az Úr feltámadásának erejét hirdetik. Hogyha az Úr feltámadt, már pedig feltámadt, akkor valóban hihetjük, hogy Istennek minden lehetséges. Hogy az életünk nem akkor lesz békességes, Isten ezt az kegyelmi ajándékot adta meg nekünk, hogy eloddázzuk azt, hogy nem akarunk foglalkozni azzal, hogy egyszer elmúlik ez az élet, hanem azáltal lesz élhető és megélhető a nap, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztusban a mi örökkévaló sorsunk el van rendezve. És vannak dolgok, amik itt elkezdődnek és ott folytatódnak. És nem akarjuk mindenféleképpen azt, hogy minden itt a földi mennyország itt valósuljon meg, mert tudjuk, hogy ebben a világban sokszor nyomorúságunk van. Ez a hit, amit kapnak azok, akik benne vannak ebben a üldöztetésben, nyomorúságban. Talán itt hangzott el egy ige hirdetésben, már nem emlékszem, testvérek, ki hol mit mondott, de hogy mennyire egy fiatal ember kétségbe volt esve a kereszténység első századaiban, hogy fél a mártír haláltól, és próbálgatta a kezét berakni a tűzbe, és nagyon félt, hogy meg fogja tagadni Krisztust. És azt mondták nekik az öregek, a bölcsebbek, egyáltalán nem biztos, hogy Istennek az a terve veled, hogy a hited miatt meg kell majd halnod. De ha igen, akkor majd erőt kapsz hozzá. És elfogták, és megölték, és mosolyogva ment a halálba. Mert a feltámadásnak a bizonyítéka, ami Istvánnal is történt, akkor látjuk a hatalmas győzelmét, amikor István sokkal több erővel rendelkezik, mint azok, akik a gyűlölet erejével harcolnak. A gyűlöletre nem lehet gyűlölettel válaszolni. A gyűlöletnek olykor a haragnak a következménye a félelem, a sarokba szorítottság, de István nem fél. István számára is van egy élet, aztán egy pontos vesző, és folytatódik, mert ő Krisztusban van, egészen mélyen megszilárdulva. Majd rátérek az igére is, csak húsvét üzenetét hagy fogalmazza meg, és Luthertől is szeretnék valamit olvasni, nagyon pontosan fogalmaz. Precízen fogalmaz. És jó, hogyha ez marad meg a szívünkben. István látja a megnyílt eget. És ő neki ereje van azok felett, akik gyűlölik őt. Ezt lehet mondani, hogy sovány vigasz. Hát végül is ők mosolyogva mennek tovább az úton. De hány olyan élet van, amit nem lehet életnek nevezni? Hány félelemmel teli élet van? Hány ember nyomorúsága az, hogy élnie kell? És menekül a nem életbe. Vajon azok az emberek, akik azt a másoknak szolgáló, özvegyasszonyok baját észrevevő, krisztusi szívű fiatal embert, aki akkor is értük imádkozott, mikor gyűlölettől lihegve dobálták a köveket, és talán elégtételt éreztek egy darabig. Aztán gyötörte őket a lelkiismeret. Vajon ki volt ott az erősebb? Kinek a helyében lennénk? Mennyire más az az élet, amiről Isten beszél? Amiben akkor is látjuk Krisztust, hogy ő tart bennünket, amikor az életünket veszély fenyegeti, vagy nincsenek meg azok a látható dolgok, amikben azelőtt bíztunk Krisztus nélkül. Olyan világosan írja le, ugye az felolvasásra is került, hogy kiderül, amikor a tanítványok ott vannak a hajóba, hogy az ő hitük nem Krisztusba vetett hit, hanem abba vetett hit, hogy most nincsen baj. És akkor most rend van, most békesség van. Mihelyt jön a baj, akkor elveszítik a hitüket, mert az nem hit. És olyan csodálatos a mi Istenünk, hogy azt akarja, hogy bennünk ez az erős hit legyen, hogy az ő szeretetétől semmi nem választhat el. Számomra az is különös, lehet, hogy ez ismétlés a testvéreknek, hogy amikor István elmegy, akkor az Úr Jézus áll. Valaki erre rávilágított, és nekem ez annyira tetszett. Hogy az Úr Jézus állva várta, amúgy azt olvassuk, hogy ő a trónnak a jobbján ül, és amikor István meglátja a megnyílt eget, szitáltal tudja. Isten a gyermekeinek nyilatkoztatja ki magát. Aki nem az ő gyermeke, az nem látja. De gyermekeivé lehetünk. Nincs kizárva senki. Bárki lehet az ő gyermeke. Ha nem vagyunk az ő gyermekei, nem látjuk, ő a gyermeke volt. Életében, halálában. És látja a megnyílt eget, és áll Jézus. Felállva várja Istvánt, akinek beteljesedett az életében, hogy légy hű, mint halálig. És neked adom az élet koronáját. Mert Isten beteljesíti az ígéreteit. Akkor az idézet. kettő lesz. Egyik a feltámadásról, a másik pedig arról, hogy mit jelent ez a nagypéntek, nagyszombat, húsvét a keresztények számára. Halál, hol a te fullánkod? Rendkívüli és hallatlan ige, amelyet ésszel felfogni soha, hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus halott és mégis él. Úgy halott, hogy benne a halál hal meg, minden halál hatalmával egyetemben. Mindez pedig vigasztalásunkra szól, hogy higgyük és megértsük, a halál elvesztette a hatalmát, mert lám egyszer találkozott nagy vével valaki, örök hála érte Istennek, kit a halál épp úgy előfogott és megfojtott, mint más halandót. Ám de a nagy tusában maga a halál kénytelen meghalni. A megölt Krisztus pedig győz örök életre. Éppen így győzte le Krisztus a bűnt is. A saját személyében Krisztus igaz volt, csak mert mások bűnét vette magára, lett bűnössé. Ezért támad rá a bűn, tehát miattunk, s ő eltűri, hogy megragadják, s keresztre hurcolják. Meghal, mintha maga követett volna el halálos bűnt. De a másoktól magára vett idegen bűn miatt alatt, bűn alatt oly tiszta szentség rejtőzött, hogy a bűn azt nem tudta legyőzni. Krisztus testében tehát a bűn is meghalt. Az ördög is meg akarta mutatni a Krisztuson a hatalmát. Minden erejét latba veti, hogy legyűrje, de túlerőre talál, amellyel nem bír. Három ellenség támad rá egyszerre. Halál, bűn és ördög. És íme minden három ellensége lábánál hever. Tudnunk kell ezt. Bűnökkel küzdözze. És kedves testvéreim, tudnunk kell azt, hogy Jézus legyőzte a halált. A bűnt, az ördög hatalmát. Nem kellene már az ő fogságában, a bűn fogságában sínylődnünk. Három ellenség támad rá, egyszerre halál, bűn és ördög, és íme mindhárom ellensége lábánál hever. E dicső győzelmet ünnepeljük ma. Minden erőnk abban van, ha Krisztus húsvéti győzelmét csak ugyan a szívünkre vesszük, és rendíthetetlenül hisszük. És a másik, ami a három ünnepet foglalja össze, ú, de jó lenne szívből tudni, hogyha ott lenne a gondolatainkban minden nap, egészen mások lennének a harcaink. A második hitágazattal kapcsolatban mondja, és aztán befejezem majd az idézetet, de szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Itt az Istenség második személyét ismerjük meg, hogy lássuk, mit kaptunk Istentől mulandó javakon kívül, vagyis azt, hogy önmagát maradéktalanul megüresítette, és nem tartott vissza semmit, amit nem adott volna nekünk. Ez a hitágazat nagyon gazdag tartalmú és széles körű, de hogy ezt is röviden és gyermekeinek fejtegessük, kiemelünk belőle egy szót, és abba sűrítjük egész tartalmát, hogy ahogyan mondtuk, megtanuljuk belőle, hogy hogyan váltattunk meg. Ezekre a szavakra támaszkodunk tehát. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha ezt kérdezi valaki, mit hiszel Jézus Krisztusról a második hitágozat szerint, feled röviden, hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten valóságos fia, urammá lett. Mit jelent az, hogy urammá lett? Az, hogy megváltott engem a bűntől, ördögtől, haláltól és minden nyomorúságtól. Azelőtt ugyanis nem volt sem uram, sem királyom, hanem a bűn és a vakság bilincseibe vert, halálra ítélt fogoly voltam az ördög hatalmában. És hogy ez mennyire nagyon-nagyon fontos, azok az emberek, akik az Ószövetségben nagyon közel voltak Istenhez, erre vágytak. Ott van Jákob, jó messzire él az Úr Jézus Krisztus eljöveteléhez képest, áldja éppen a gyermekeit, és Dánnál megakad a tű. És akkor azt mondja, felkiált, így tudom elképzelni, áldja, és eszébe sok, talán már lát egy-két bűnt előre, amit Isten megadott neki látásban, milyen sok nyomorúság fogja tépázni ezt a népet, milyen sok hitetlenségben mennek majd keresztül, mi lesz majd a pusztai vándorlásban, lehet, hogy egy-két dolgot megláthatott előre, és Dánnál van a keze, és felszakad belőle, lehet, hogy mert Dánnal kapcsolatban valami szomorút lát, lehet, hogy azon aggódik, hogy Uram, ahogyan Jób bemutat áldozatot, hogy gyerekeim, csak nehogy bűnt kövessenek el ellened, nehogy szembeforduljanak veled, ahogy mi is szoktunk aggódni, amikor valaki mély szomorúságban van, hogy csak benne zárja a szívét Isten előtt. Mert akkor az életet zárja ki a szívéből. Csak benne zárja. Mondja el lázadását Istennek, mondja el kétségbeesését Istennek, csak benne zárja a szívét. És akkor ott van Dánnál, és megakad, és azt mondja, talán azt gondolom kiabálja. Szabadításodra várok, Uram! Abban az a Jehósua van benne, az a szó, sokan talán kérdezik, hogy hol van leírva az, hogy Jézusnak mi lesz a neve, ugye nem csak az angyal mondja, hát végig van, tele van az Ószövetség azzal, hogy Isten elküldi az ő szabadítását. És akik nagyon közel vannak Istenhez, együtt küzdenek, azok meglátták már az Ószövetségbe, és arra vágytak, amit mi ma ünneplünk. Hogy valaki legyőzze, az Isten által felkent király legyőzze a halált, mindazt, ami tönkreteszi az emberi életet, ami meglopja a szépségétől, ami miatt annyi félelem és szorongás van, ami miatt a bűn nyomorúsága annyira meghatároz bennünket. Erre vágytak, akik láthattak Isten szemével. Az Ószövetségben, akár több ezer évvel azelőtt, mielőtt Jézus megszületett. És ez az asszony is, olyan sokszor állít elénk asszonyokat, Isten. Mit mond ez az asszony? Az Úr megöl és megelevenít. Sírba visz és felhoz onnét. Feltámadás hite van. Jézus Krisztus születése és műve előtt, mert tudja, közel van Istenhez, tudja, hogy csak ez a dolog. Ez a legfontosabb. Mert a halál megrabol értelmet, szeretetet, mindent kétségessé tesz, túlságosan földre irányul az emberi lét, és aztán jön az érthetetlenség, széttárja az ember a kezét, a halál mindent tönkre vág. A bűn mindent tönkre tesz, szeretetet, a harag, az irítség, az önzés, hát persze, hogy aki közel van az Isten szívéhez, látja előre. És még egy picit az asszonyokról, testvérek. Olyan különleges dolog ez. És ebbe is szerintem az van, hogy gőgös férfiakat, egy kicsit, hogy gyertek le a magas lóról, akkor mutatok nektek egy-két imádkozó asszonyt, hogy akik mellett úgy elsuhantok, vagy meg se hallgatjátok, vagy az asszony szava nem számít, tudom, már nem ezt a világot éljük. Számít nagyon is. Mondtam valakinek, aki egyedülállóként szolgálta végig asszonyként az egész életét. Hogy mostanában kezdem megérteni azt, hogy milyen különleges az, hogy megérteni a Bibliából, hogy egyáltalán nincs aláfelé rendeltség, hogyha valaki családban vagy valaki egyedül él. Valaki ezzel kapcsolatban mondta, hogy vigyázni kell, hogy nehogy propagáljam az egyedül létet, mert valaki kényelem szeretetből. Én nem gondolom. Lehet, hogy van valaki, aki kényelem szeretetből, vagy kalandvágyból, vagy mit tudom én miből. De amikor ezt mondtam, ezt a látásomat annak az asszonynak, aki az egész életét végig szolgálta, akkor azt mondta, hogy valóban így van. A legveszélyesebb helyeken egyedülálló nők szolgálnak nagyobb számban, mint férfiak. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiaknak nem lehetne Isten félőknek lenni. Csak olykor szükségünk van arra, hogy kijózanítson bennünket Isten, és most a húsvét ünnepén egy asszonynak az énekét alapján tanít bennünket, akinek nagyon nagy a hite. Aki meg kell néznünk az életét, hogy miért van ez az asszony közel az Istenhez. Aki úgy ismeri fel Istent, mint aki irgalmas, kegyelmes. Aki felemeli azt, aki sarokba van szorítva. Aki nem ad igazat azoknak, akik kiállnak valaki ellen, és az egyedül marad. Aki a gyengéknek az oltalmazója, de testvérek, félreértés ne essen. Nem arról van szó, hogy erény ez, amikor egyedül maradok, amikor szidnak, az abban van a megváltás. Hanem van egy kegyes Istenünk, akinek van szeme. És látja a szenvedést, látja, amikor egyedül vagy, látja, amikor félelmek gyötörnek, és melléd áll. De te persze el tudod utasítani azt. De ez az asszony látja, ő maga is szenved. Mi történik, ki ő? Sámuelnek az édesanyja, akinek van egy férje, akit Elkánának hívnak, akinek két felesége van. És a másik feleségnek vannak gyermekei, ő meg gyermektelen. Azt mondja az ige, bezárta a méhét az Úr. És napi szinten vágja szemére, alázza meg ez az asszony. Ez egy megalázott ember. Minden nap szenved. És a férje valamennyire szereti a maga módján. Mert azt mondja neki, hogy hát nem vagyok ilyen sokkal értékesebb több fiú gyermeknél. Hát a maga módján, önmagával vigasztalja, nem látjuk azt, hogy leülne vele együtt imádkozni, de lehet, hogy azt teszi. A lényeg az, hogy tulajdonképpen a nagyon mély hitében ez az asszony magára van utalva. Egyedül van. És azt látjuk megvalósulni az ő életében, amiről nem olyan régen volt szó. Hogy mi történik azzal az emberrel, akit a közössége kitaszít. Akit senki nem szeret, akinek nincsen barátja, akit nem ért meg senki. Ugye a báránynak a képét használtuk fel, hogy a iker bárányok megszülettek, és csak a fiút akarta elfogadni az anya, akárhányszor közeledett a leány, hogy kell mondani a bárányoknál, teljesen mindegy, mindig durván elutasította a fejével, a legkeményebb részével, nem jöhetsz ide, semmi közöm hozzád. És akkor azt tette fel a kérdést, feltette a kérdést a pásztor, hogy mi történik ilyenkor, amikor az anya bárány elveti a kicsinyét. És akkor az volt a válasz, hogy maga a pásztor neveli akkor fel. Maga a pásztor neveli. Ebben a történetben azt látjuk, hogy mit jelent, hogyha valakit maga a pásztor nevel fel. Ha valakinek a hite nem mások hitén tájékozódik. Ha valaki egyedül van, ráadásul egy borzasztóan rossz korszakban, mert azt olvassuk a 1 Sámuel 3-ban, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Tehát családi szempontból, vallási szempontból is tulajdonképpen ez az asszony egyedül volt. Senki nem látta úgy az Isten valóságát, mint ő. Egyedül volt, és hagyd mondjak valamit testvéreknek, hogy legyen ez ima téma. Teljesen csodálkoztam, amikor én nyugati testvérekkel, magyar testvérekkel találkoztam, hogy milyen sokuk életében van az, hogy nem találnak egy imádkozó partnert. Mert olyan ritka a hit nyugaton. Hogy milyen szomorú ez. Hogy tulajdonképpen rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Gondoljuk azt, hogy pénzkereset, stb. De hogy van, akinek ez volt az ima témája, hogy hagyd találjon valakit, akivel közösen tud imádkozni. Van ilyen. Mi meg iszonyatosan el vagyunk kényeztetve. Minden utcasarkon találnánk valakit, akivel együtt tudnánk imádkozni. Kérdés az, hogy tesszük-e? Hogy a mi imádságunknak van-e ilyen tétje, hogy ahogyan ugye az észak-koreaiakért imádkoznak minden reggel, hajnalban a dél-koreaiak, mert tudják, hogy Istennek hatalma van. Ez az asszony is a bánatában, szomorúságban nem elkezd szitkozódni, meg elkezdi szídni a körülményeket, meg elkezdi szídni a politikát, vagy éppen az egyházat, vagy mit tudom én micsodát, hanem imádkozik, és Isten az egyedüli reménysége. És ezért látja meg az élet győzelmét a halál felett, ezért tapasztalhatja meg, hogy az elzárt halott méhből mégis Isten életet teremt, mert neki egyedüli reménye az Isten. És ez egy olyan dolog, amit nekünk is meg kell tanulnunk, hogy tudok-e úgy élni, hogy Isten az egyedüli reményem. Tényleg Isten-e az egyedüli reményem. Még akkor is, amikor vannak látszólag mankók, amik körülvesznek engem. Van erőm, van még gondolatom, még hogyha kirúgnak, akkor tudnék egy másik munkahelybe belekezdeni, vagy csüngök az Istennek a kegyelmén, az Isten irgalmán. hiszem, hogy csak ő tud életre kelteni. És igen, először is életre kelt úgy, hogy az én halott hiteme világosságot gyújt, és megmutatja, hogy én sötétségben vagyok. Aztán megmutatja, hogy Jézus megoldást hozott ebbe, hogy az én halott életem és hitem is életre tud kelni. És aztán rengeteg dologban tapasztalhatom meg Isten győzelmét. Félelmeimen keresztül, kétségeimen keresztül, olyan dolgokon keresztül, amikért könyörgök és Isten meghallgat, vagy éppen könyörgök és Isten nem adja meg, csak megértésre tanít rajtuk keresztül. Rengeteg dolgon, amin Anna is átéli az Isten győzelmét, megélhetjük azt, hogy az élet győz a halál felett. És amikor az életünkbe annyira lecsupaszodik már, hogy tényleg arra készülünk, hogy elmegyünk, sokszor az ilyen embereknek a bizonyság tételén keresztül látunk mi is élesen. Amikor azt mondja valaki, aki arra készül, hogy elmegy, hogy miért kell tragédiának történni ahhoz, hogy lássunk, hogy kihez kellett volna oda mennünk, kitől kellett volna bocsánatot kérnünk, kit kellett volna még megszólítanunk, mi lett volna még sürgető. Sürgető ez számunkra az ima élet, az imádság. Várunk-e valamit az imádságtól? Várhatunk. Tanuljunk ettől az asszonytól, akinek egyedüli reménye Jézus volt, vagy Isten volt, de ő volt neki. És azt is látjuk, hogy nem akkor békül meg, amikor megszületik a gyermek. Azt mondja a 1. fejezet 18. versében, Élivel beszélget, Éli azt mondja, menj el békességgel, Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle, ő pedig ezt mondja, nézz jó indulattal szolgáló leányodra, aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Na, amikor a böjtről szó volt, akkor ugyanúgy hallottuk ezt, hogy van egy harc, van egy nehézség, ami előttünk van, és imádságban, böjtben visszük, akár egyénileg, akár csoportosan Isten elé. És nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen lesz a kimenetel, de békességet kapunk a dolog felől. Már annak a megléte vagy hiánya nem fogja meghatározni a mi hitünket vagy hitetlenségünket, mert bármi történik, tudjuk, hogy az Isten kezébe van az ügyünk. Akkortól kezdve nem volt szomorú az arca. És mi lett ennek a következő? Mi ennek a fajta nagyon szoros kapcsolatnak, aki úgy az Isten szívén van, akinek egyedül az Isten a vigasza, egyedül Isten az öröme, aki megtapasztalta azt, hogy megalázott voltából felemeli Isten, mit tapasztalunk vele kapcsolatban? Az, hogy kér, imádkozik, és amikor megszületik a gyermek nem válik bálványá az adomány, hanem az adományozót imádja tovább. Hányszor van ez? Kérünk valamit, és azért kérjük, mert jobban szeretjük, mint Istent. És amikor megadja Isten, akkor elfeledkezünk róla. És az válik bálvánnyá, akár az ígéret gyermeke. És milyen csodálatos ebben látni, hogy ő tudja, hogy itt Isten cselekszik, a gyermek az Istené. Nem kezdi takargatni az ígéretét, hogy Istenem, neked adom, hogyha is akkor most pár vallásos cselekedetet megcselekszem, most mit tudom, többször jövök el a templomba, vagy elmegyek még csendes hetekre is, csak hogy valamivel kiváltsam azt az ígéretet, amivel én az Istennek szántam ezt a gyermeket. Nem, mert ő az Isten valóságában él. Olyan csodálatos ez. Akkor azt látjuk még az életében, hogy ő aztán joggal mondhatná, hogy ő jobb hívő, mint akár Lévi. Ő megkezdhetné az akna munkáját, összefoghatna másokkal, akik ugyanúgy látják ott a papoknak a bűneit. És felmegy, belealászkodik abba a helyzetbe, amit Isten ott ad, hogy megy az áldozat hozata helyére, ahol az Istennek a főpapja vagy a papja van. És azt olvassuk, hogy Élinek a fiai olyan dolgokat műveltek, hogy utálatossá tették a hit dolgait az emberek számára. Az embereknek felfordult a gyomruk, hogyha arra gondoltak, hogy áldozatot kell bemutatni, mert ezek olyan dolgokat műveltek. És hogy nem halljuk azt, hogy ő most vallási reformot fog végrehajtani, meg elkezdi forogatni ezeket az embereket, meg nem tudom, mit csinál, hanem hittel oda megy, és amit mond Éli, aki a fiainak nem szól, hogy bűnös életet élnek, viszont az asszonynak, aki hosszan imádkozik, azt mondja, hogy meddig tart még részegséged? Ugyanez a szituáció van ebben, vagy hasonló szituáció, mint amikor Jézus mondja a szirofüniciai asszonynak, hogy hát de a kutyáknak nem, a kutyuskáknak így van igazából. De azt mondja, de nekem a morzsa is elég. Na hát az a Lévi, akinek mondhatná az asszony azt, hogy de hát te a fiaidnak szólj be, ne nekem. Nem lehet önérzetesen Isten elé menni. Nem lehet önérzettel Isten előtt megállni. Nincs alapja az önérzetednek. Akkor minden önérzetnek lehet alapja. Az mi agyunk mindent ki tud kreálni, ki tud találni, hogy legyen az én önérzetemnek, felsőbbrendűségemnek alapja. Nem ezt keresi. Hanem amit Éli mond, legyen bármelyen következetlen a fiaival, úgy veszi, mint maga Isten mondta volna. Mert ő Istent keresi. Ő nem a hiteles embereket keresi. Ő Istent keresi. Annyira csodálatosan látszik az ő életében, hogy mit jelent, hogy valaki az Istenen csüng. És látszik, hogy olyan dologba avatja bele Isten, ami majd később fog bekövetkezni. Két dolgot mond, az egyik a feltámadás hite, amiről már szó volt, a másik, hogy megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Az ilyen egyszerű asszony szájába adja. És aztán látjuk a zsoltárokban, tovább vonul majd Dávid, aki aztán később királyá keni az ő fia éppen, hogy a zsoltárokban hasonló módon, az Istennel való kapcsolatot hasonló módon énekli meg, és Mária is hasonló dolgokat énekel, mert ugyanaz az Istene, hogy a megalázottra rátekint. A gőgösöknek viszont ellenáll. Azt mondtad, gazdag vagyok. Ugyan már. De azt mondom, testvérek, még a gőgösnek is van remény. Hogy odaáll Isten elé, és akkor az világosságában meglátja, hogy Istenem, az én gőgösségem mire vitt? Az én büszkeségem, azt mondja, senki nem lesz hős a saját képességei alapján. Ezt is, milyen bölcs ez az asszony? Kitől kapta? Bölcsesség az életre. Ez is a feltámadás öröme. Az élet folytatásunkra kapott bölcsesség. Hogy éljünk? Hogy beszéljünk másokkal? Hogy viszonyuljunk a bűnös világhoz? Milyen csoda, milyen sok ajándék. Be se tudjuk fogadni. Jézus Krisztusban mi mindent megkaptunk. Egy dolog állhat fenn, hogy nekünk az Isten szeretete nem elég. Mint az idősebbik fiúnak. Hát fiam, mindenem a tied. Na jó, de hát engem jobban szeres. Vagy a talentumos példázatnál. Hogy van neki egy? A többiekkel való összehasonlításban. Nekem add a legtöbbet. Mert akkor nem örülök. Magyarul, Istenem, imádj engem. Honnan jön ez a lelkiség? A sátántól. Azt mondja, borulj le előttem, és neked adok mindent. És testvérek, ez a lelkiség átköltözik. Az Isten csinálja azt, amit én mondok. Mentsen meg úgy, ahogy én mondom. Szabadítson meg úgy, ahogyan én mondom. Legyen neki elég az a hitélet, ahogyan én élek. De neki nem elég. Mert a szívedet akarja. Mert azt akarja, hogy sziget legyél az elveszett világban. Hogy amikor majd lovakkal versenyzel, akkor megmaradj. Mert ez az asszony olyan, hogy oázis az olyan időben, ahol ritka volt az Isten igéje. Ritka volt az Isten igéje, és ilyen csodálatos himnusz keletkezik. És testvérek, én is tapasztalom, tudok olyan embereket, és akarj te is ilyen lenni, hogy nincsen ébredés, de mellette ébredés van. Hogy jön a szájából a bölcsesség, az Isten dicsőítése, a reménység ebben abban a nagyon furcsa világban, amiben annyi félelem van, és tényleg nagyon meg vannak rettenve ott nyugaton. Hogy Istennek ebben a világban is van szava, ebben a helyzetben is van reménységet adó igazsága. Hogy te is akar ilyen ember lenni, hogy amikor már mindenhol kiszáradt fák vannak, akkor te legyél egy oázis, vagy egy sziget. Nem kisebb az Isten akarata veled, be tudja teljesíteni, mert nála semmi sem lehetetlen. Csak mondd azt, hogy én nem vagyok ez, de szeretnék több hitet, jobban hinni benned, szeretnék úgy rákapaszkodni a te csatornádra, hogy én is így lássak a te szemeddel, Uram. A te szemeddel hagyd lássak. A te szemeddel hagyd lássam a világot. A megtérés is ez. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 26. fejezetében a pogányok megtérésével kapcsolatban mondja, ezt most, amikor kicsit, hát valami, egy utat tettem meg messzebbre, ott kaptam ezt. Azt mondja, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek. És mondta, hogy mennyire ártott nekünk az evangelizációnak az amerikai iránya, hogy hát fogadd el Jézust, mit jelent az? Milyen érzület kell, mit jelent ez, hogy fogadjam el Jézust? És akkor ezt így helyre tette az én szívembe is, azt mondja, hogy azért különleg, hogy nyisd meg a szemüket. Tehát az első, hogy nyíljon meg a szemük, hogy sírban vannak. De Jézus Krisztus feltámadása elhengerítette a követ a barlang elől. Ki lehet onnan jönni? A fényességre. Eddig csak a környezetemet láttam bűnösnek, a környezetemet láttam problémásnak, most már látom, hogy a baj az én szívemben van. És akkor azt mondja, nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosság, kijöjjenek onnan. Ne csak felfogják, hanem jöjjenek ki a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez. Senki nem tud bennünket elszakítani a gonosz hatalmából, csak is Jézus. Neki erre van felhatalmazása, neki erre van kulcsa, de ő tudja. Miközben én két alkalommal volt ilyen 4 napos sorozat, amire készülni kellett, olyan sokszor, olyan sok minden rám szakadt, hogy mi minden köt még. És olyan jó volt ezektől úgy sorban szabadulgatni. Egy kicsit megváltozott az, hogy mi a tétje a reggeli elcsendesedésnek, hogy csak hadd szabaduljunk minél több dologtól, ami bennünk van. Hogy mennyire például, amikor az ember kritizál másokat, hogy mennyire megfosztja magát attól, hogy tudja másokat szeretni. Hogy másokat megszólok. Mennyire megfoszt attól, hogy én beteljesítsem azt, amire küldettem. Vagy amikor a gondolataimban káromlás jelenik meg valakivel kapcsolatban, mert nem tudom elviselni, mondjuk, hogy jobban szeretik. Vagy azt gondolom, hogy valakit jobban elfogadnak, vagy valaki sikeresebb, és az ember gondolatában káromlás jelenik meg. Mennyire fogja tud az ember lenni ennek? És olyan rossz, amikor az ember erre igazolást keres, és nem azt mondja, hogy Uram, én tényleg kározatra vagyok méltó. Most esett le. Hogy én valakinek tényleg azt kívántam, hogy bárcsak ne lenne ott, bárcsak ne lenne velem, bárcsak ne ismerném. És ez tényleg gyilkos indulat az életemben. Uram, tényleg kározatot érdemlek. De azért jövünk erre rá, mert már az ő világosságával belépett az életünkbe. Szabadíts meg ettől. Olyan jó lenne megérteni a felkelő napnak a lehetőségét minden napra. A feltámadásnak a szimbólumát minden nap átéljük. A felkelő nap lehetősége számunkra az, hogy újra ma is minden tervünket letehetjük. És újra elmerülhetünk a vele való közösségben. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, kérlek, világíts be a mi életünkbe. Köszönöm testvéreimet, akik világosságban járhatnak, hogy lehet itt megkérdezni másokat, bárkit, hogyha a szívünk megindult, hogy milyen az az élet Krisztusban, hogy lesznek olyanok, akik ezt el tudják mondani. Bárcsak egyre többen lennének, akik kiléptek a sötétségből, és most világosságban járnak. Köszönöm, Úr Jézus, hogy engedelmes voltál, és a legnagyobb győzelmet megvívtad a kereszten és feltámadásoddal. Köszönjük, hogy ez ma is érvényes. Ma is élhetünk belőle. Szeretnénk rajtad csüngeni. Szeretnénk, hogyha Anna példája, a mi hitünknek példája lehetne. Hogy bennünk se lenne az a sok elvárás másokkal szemben, meg veled szemben, hanem hittel tudnánk oda alászkodni hozzád, és bevallani mesztelenségünket, szegénységünket, lyukas ruhánkat, és sok mindent, ami az életünkben, ami fogolyát tesz bennünket. Most is fogadj bennünket, és engedd, hogy az úrvacsora előtt a gyónásban valóban miénk lehessen az a bűnbánat, hogy aztán a győzteseknek az öröm vacsorájában részesülhessünk. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen.